Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Kedvesokatok, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a turizmus.com összeállításunkkal. A klasszikus nyugat-európai úti célok megdrágulása miatt egyre többen keresik a rejtett kincseket. Mennyire hozhatja helyzetbe ez a luxus színvonalat megfizethető áron kínáló budapesti szolgáltatókat? Erről is kérdezi hamarosan Kutas Judit kolléganőm Orbán Ráhelt, a BDPST Group kreatív igazgatóját.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Rekordév lehet 2024 a magyar turizmusban. Az első negyedéves számokból azt látni, hogy kiemelkedő a növekedés a szálláshelyeken. A magyarországi turizmus helyzetéről beszélgetünk ma a turizmus.com-ban Orbán Ráhellel, a BDPST csoport kreatív igazgatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal, hogy ténylegesen rekordév lehet 2024 a magyar turizmusban, és ami szintén érdekes a vendégészakákon túl, hogy a külföldi vendégek száma az előző évekhez vagy évhez képest közel negyedével bővül, és ezáltal a szálláshelyek forgalmának közel felét ők biztosították, de idáig a számok, és beszéljünk inkább a tendenciákról, a trendekről és a tennivalókról. Hogyan látja a magyarországi turizmus helyzetét, a világban elfoglalt helyét, összetételét?
Magyarország turizmusát véleményem szerint érdemes két részre osztani, Budapestre és Magyarország más desztinációira. Ez azért fontos szerintem, hogy elválasszuk, mert a belföldi turizmus az sokkal inkább jellemző a vidéki desztinációkra, tehát nem feltétlenül ezek az első számú utazási célpontok a külföldiek számára. Budapest van leginkább rajta a nemzetközi térképen jelenleg. Ezért azt gondolom, hogy Budapestet mindenképp külön kell választani a magyar turizmustól. Budapest egyre jobb helyet foglal el ezen a térképen, minden évben jobb számokat produkál, és most már szerintem, ahogy így a nyár beütött, szinte szemmel látható, hogy hömpölyögnek a turisták az utcán. A budapesti turistákról szólva szerintem sosem volt probléma az, hogy vannak-e, vagy elegen vannak-e, nyilván mindig jobb, ha többen vannak. Számunkra sokkal fontosabb az, hogy ezeknek a turistáknak az összetételét változtassuk meg. Tehát Budapest ne az olcsó desztinációról legyen híres, Budapest ne a bulizó helyekről legyen csupán híres. Szerintem fontos megtartani ezt is, mint vonzóerőt, tehát hogy igenis kellenek a backpacker, a hátizsákos turisták is, viszont nagyon kellene figyelni arra, hogy ezt az ollót ezt nyissuk, és teret engedjünk más utazási céllal érkező vendégek számára is.
Mik lehetnek ezek a hívószavak?
Az egyik legfontosabb az a kultúra, ami egy erős pillére szerintem nem csak Magyarországnak, hanem Budapestnek is. Nagyon fontos az, hogy mennyire sokszínű, mennyire változatos és mennyire gyönyörű Budapestnek az építészete, az architektúrája. Rengeteg olyan social media videó terjed, akár a TikTokon, akár az Instagramon, amik listákba, top listákba szedik az európai desztinációkat, és szinte kivétel nélkül Budapest az első helyen szerepel, amikor építészeti kategóriát hirdetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan erősség, egy olyan vonzó erő, ami segít abban, hogy megtalálja Budapest méltó helyét ezen a térképen, és nem szabad elfelejteni a biztonságot sem. Az elmúlt 3-4 hónapban hozzánk közel 500 újságíró, influencer és utazásszervező érkezett a világnak több tájáról. A Nyugat-Európából ugyanakkor érkeztek a golf öböl országaiból is. Szinte kivétel nélkül a legnagyobb dicséretet, a legjobb dolognak azt emelték ki, hogy milyen biztonságos Budapest.
Ez mindenképpen jó hallani. Mit gondol, mennyire közösség és mennyire egyéni feladat a hazai turizmus fejlesztése? Mindenki egyénileg kell, hogy építse a saját üzletét, szövetséges turisztikai csoportok kellenek, vagy olyan nagy központi koncepció, amelyhez mindenki igazodhat?
Alapvetően nem csak a BDPST, hanem én magam is csapatjátékosnak vallom, valljuk magunkat, ugyanakkor azt is látni kell, hogy mi a piacról jövünk, tehát azt gondolom, hogy a turizmus, a vendéglátás, az idegenforgalom, az részben csapatmunka, tehát nem csak akkor tudunk előre menni, hogyha mi jól végezzük a dolgunkat, hanem igenis kell központi koordináció, igenis kell központi marketing, igenis közösen kell tenni azért, hogy ide minél többen jöjjenek, illetve azért is közösen kell tenni, hogy az itt lévő vendégek aztán jól érezzék magukat. Tehát igenis az utcáknak tisztának kell lenni, igenis a városnak biztonságosnak kell lenni, igenis egy reptérnek méltónak kell lennie arra, hogy ez legyen a kapu, ez legyen az első hely, ahova megérkeznek a turisták, az első hely, ahol találkoznak az országgal. Ugyanakkor mindenkinek el kell végezni magának is a feladatot, tehát hogyha egyéni szinten nem tudunk jó szolgáltatást biztosítani, hogyha egyéni szinten nem képviseljük magunkat már az itt meglévő versenyben, akkor ez szétesik. Tehát, hogy mind közösségi, mind egyéni szinten kell, hogy tegyünk a turizmusért, akár marketing, akár a szolgáltatási szinten, és amit még szerintem érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, az az, hogy igenis van szerepe a szakmai szervezeteknek is, illetve kellene, hogy legyen szerepe a szakmai szervezeteknek. Igenis, a szakmának is ki kellene magából adni azokat az edukációs tartalmakat, azokat az összefogásokat, amivel egyébként előrébb tudunk menni.
Most onnan indultunk, hogy létezik, vagy ott van Budapest, és a többi desztináció, hogyha Magyarország egészét nézzük, de azért felmerül a kérdés, hogy lehet-e egységes hazai turisztikai piacról beszélni, van-e olyan faktor, amelyet mondjuk át lehetne ültetni az egyikről a másikra, tehát a vidékről a fővárosra, vagy fordítva?
Nagyon sok jó példát láthatunk magunk előtt Európa vagy akár világszerte, tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül nekünk kell feltalálnunk a spanyol viaszt, hanem nagyon fontos megnézni, hogy azok a desztinációk, akik nálunk sokkal jobban teljesítenek, nem most, hanem évtizedek óta, azok milyen gyakorlatot folytatnak. Ott van például Ausztria, ahol teljesen külön válnak, nem csak Bécs, hanem minden tartománynak külön turisztikai ügynöksége, saját turisztikai vezetése van. Vagy ott van Olaszország, ami szintén megpróbálja egybe kezelni a Visit Italy-t, de ugyanakkor, tehát a látogassátok meg Olaszországot, ugyanakkor rengeteg régiójuk van, teljesen más desztináció, Puglia, Szicília, teljesen más desztináció, Róma is teljesen más desztináció, Észak-Olaszország, vagy ott vannak az arab emirátusok, akik szintén emirátusonként próbálják felépíteni a saját desztinációjukat, tehát ahány nemzet, ahány földrajzi adottság, annyi különböző választ adnak az országok, a különböző úti célok. Úgyhogy szerintem nagyon fontos megnézni, hogy mások ezt hogy csinálják. Magyarországon a gyakorlat az elmúlt években az, hogy van egy turisztikai ügynökség, aki egyébként a kampányokat folytatja nem csak itthon, hanem külföldön is, amire óriási szükség van, hiszen az egyedüli piaci szereplők soha nem lennének képesek önerőből médiát vásárolni külföldön, vagy olyan influencereket meghívni, akiket egyébként turisztikai ügynökség idehozott. Ezek az influencerek elmentek több étterembe, kisebb bárokba, elmentek pilates stúdiókba. Ezek a pici egységek, ezek soha nem tudták volna saját maguktól megfizetni egy ilyen híres influencernek a tartalmait, ellenben azért, mert a turisztikai ügynökség idehozta őket, eltöltöttek 3 napot, ettek, ittak, sportoltak, jól érezték magukat, és közben rengeteg reklámot generáltak a különböző pici egységeknek is. Tehát ezért mindenképp fontos az, hogy legyen egy összefogó szerv, aki egyébként koordinálja a kommunikációt kifelé, és ugyanígy szükség van ugyanerre a szervre, hogy nekünk, akik belföldön utaznak és a belföldi turizmusban részt vesznek, minket is informáljanak a vidéki desztinációkról, hogy egy-egy hétvégét vagy a nyaralást azt nem csak külföldön lehet eltölteni, hanem igenis el lehet menni nem csak a Balatonra, hanem el lehet menni Tokajba, Debrecen régiójában, ott van a Mecsek, ott van a Fertőtó, tehát rengeteg olyan desztináció van, amelyeknek egyébként a forgalma évről évre nő, és szerintem nagyon-nagyon jó tendenciát mutat, ugyanakkor szükség van arra, hogy mi is találkozzunk ezekkel a desztinációkkal a tévében, plakátokon itthon, a social médiában, vagy különböző újságcikkekben.
Térjünk vissza a budapesti feladatokra, vagy a budapesti pozitívumokra is, mert hogy említette az épített örökséget, a kulturális vonzerőt, a biztonságot, tehát hogy sok mindent már kiemeltünk, hogy mitől vonzó a külföldi vendégek számára Budapest, de beszéljünk a neuralgikus pontokról is mellette, amelyeken rövid távon lehet segíteni, és melyek azok a tennivalók, amelyek mondjuk 15-20 éves időtávon fejtik majd ki a pozitív hatásukat.
Szerintem Budapest turisztikailag nincsen még teljesen befejezve. Szeretem úgy ábrázolni ezt a terméket, miután az én szakmám mégiscsak a szolgáltatás marketing, hogy vannak bizonyos pillérei ennek a desztinációnak, amelyek adottak, vagy amelyek alapvetően készen vannak, ilyen a már említett épített örökség, ilyen egyébként a szállodáknak a kínálata, ami az elmúlt években rendkívül nagyot fejlődött. Szerintem éttermi palettánk is elég széles. Az egészen megfizethető elemben nagyon jó minőségű magyaros ételektől kezdve a pici japán sushis várokig, egészen a magyar bisztrókon át, az olasz éttermeken keresztül a két Michelin csillagos magyar fine diningig minden megtalálható. Ez egy olyan sokszínűség, amely például Prágával vagy Bécssel szemben biztosan versenyelőnyt biztosíthat nekünk. Ugyanakkor meg kell említenünk azt, hogy kulturális szinten sem állunk az utolsó helyen szerintem. Nagyon sok kulturális intézményünk van. Én örülök annak, hogy egyre több pici múzeum van, amelyek sokkal befogadhatóbbak egyébként, mint egy-egy nagy gyűjtemény. Volt szerencsénk egy vagy két hete meglátogatni a Kapa Múzeumot, és óriási élmény volt a rácsodálkozás, hogy a Nagymező utcában ilyen kincsek vannak szinte. Nem szeretném azt mondani, hogy elrejtve, de mégis egy kicsit úgy éreztük, hogy felfedeztünk valamit. Könnyű befogadható, ugyanakkor rendkívül jó program, ha valaki kulturális programra vágyik, vagy akkor is, ha egyébként esik az eső, és el kell ütni az időt másfél-két órával. Nagyon fontos megemlítenünk a Dunát, mint vonzerőt, és hogyha már beszéltünk arról, hogy van szép épített környezetünk, vannak szép, nem is csak az, hogy szép szállodáink, hanem sokfajta különböző szálláshelyen rendelkezik már a város. Beszéltünk az éttermekről, beszéltünk a kulturális programokról. Szerintem az elmúlt hetek nagy koncertjei is igazolták azt, hogy itt vannak a stadionok, amiket most már igenis meg tudunk tölteni akár háromszor, csak elnézve a Coldplay sikeres koncertjét. Nagyon jó volt látni azt a sok külföldi turistát, akik Coldplay pólóba jöttek, mentek az utcán, és tudtuk azt, hogy ők azért jöttek ide, és azért töltik meg a szállodákat hétköznapokon, mert a Coldplay itt játszik. Úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne kihasználni ezeket a lehetőségeinket. Itt jön a Forma 1, ami azt gondolom, hogy szintén egy nagyon jó program, és nagyon vonz lehet nem csak a külföldieknek, hanem a sokat költő külföldieknek, hiszen a városnak arra lenne szüksége, hogy olyan turisták jöjjenek, akik egyébként extrán költenek még nem csak a szálláshelyen, hanem esznek, isznak, programokra mennek, hiszen ezek azok a hozzáadott értékek, ezek azok az extra bevételek, amiket egyébként az iparágban dolgozók megkapnak. Az elmúlt hetekben több interjúba lejött az, hogy hiányoljuk, én magam hiányolom a vásárlási lehetőséget a városban, és ezt még mindig fenntartom, hiszen nagyon sok olyan utazóval találkoztunk, akár a keleti országokból, akik igenis keresik ezeknek a lehetőségeit. Igenis egy nappal tovább maradnának akkor, hogyha lenne lehetőségük egyébként nem is feltétlenül vásárolni, de legalább kirakatokat nézegetni. És sajnos azok a részei a városnak, ahol régen megtalálhatóak voltak egyébként a szép üzletek, a szép ablakok, a szép kirakatok, azok sajnos ma már nem feltétlenül vannak ugyanolyan jó állapotban, hiszen nagyon forgalmas az út, hiszen nagyon zajos. Egyre több olyan üzlet is nyílt ezek között, az üzletek között, ami nem feltétlenül odavaló, nem emeli egyébként a szépségét, hanem inkább az ő kirakataival visszahúzza annak az adott utcának vagy utcaképnek a látványát. Tehát azt gondolom, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy hiányzik a luxus vásárlás Magyarországon, akkor nem a luxuson van egyébként a hangsúly, hanem a vásárláson, a vásárlási élményen van egyébként a hangsúly, és a vásárlási élményhez nem feltétlenül csak a fogyasztás tartozik hozzá, hanem hozzátartozik maga a kirakatnézegetés.
Tehát akkor azért a szavaiból kiveszem, hogy van még tennivaló, de hát ez egyáltalán nem gond, hiszen hosszú távon ez szolgálja a fejlődést. Viszont, hogyha az üdeszínfoltokat említette, akkor mindenképpen beszéljünk a tavaly novemberben megnyílt Dorotea Hotelről, ami talán az elmúlt időszak legösszetettebb budapesti ingatlan fejlesztése volt. Elég csak arra gondolnunk, ugye, hogy három történelmi házból áll össze. Mitől volt az ön számára különleges ez a projekt?
A Dorotea Hotel számomra azért van speciális helyen, nem csak a szívemben, hanem úgy a gondolataimban is nap, mint nap, mert nagyon hosszú éveket töltöttünk el nem csak a létrehozásával, hanem a megtervezésével, és aztán később magával a megnyitásával is. A Dorotea a belvárosban található, a belváros közepén a Vörösmarty téren, és azt hiszem, hogy az egész születését egy ilyen nagyon hosszú tanulási folyamat veszi körül. Értem ez alatt azt, hogy amikor ez a projekt hozzánk került 2015 magasságában, akkor a Marriottnak még egy másik brandjével volt aláírt szerződésünk, tehát már az első kihívás az ott volt, hogy egyszerűen el kellett magyaráznunk a Marriott csoportnak, hogy ez a város, ez sokkal többre hivatott, mint hogy egy 4 csillagos biznisz márkát tegyenek egy ennyire központi helyre. A BDPST szempontjából pedig azért is volt fontos, mert ez volt az első jele, ez volt az első tanulság tétele annak, hogy igenis hiszünk ebbe a desztinációba, igenis hiszünk abba, hogy be lehet és be is kell fektetni a budapesti, illetve a magyar turizmusban, hiszen nagy lehetőségek állnak előttünk, egyre több turista érkezik a városban. Amit még szerintem érdemes elmondani, hogy annyira megnőttek egyébként az árak, nem csak Magyarországon, hanem egyébként külföldön is, hogy azok a turisták, akik eddig megengedhettek maguknak hosszú hétvégét Párizsban, Londonban vagy Rómában, azok egyszerűen kiszorultak erről a piacról. Tehát szinte megfizethetetlenné vált nagyon sokak számára, nem magyarok, hanem külföldiek számára a nyugati híres desztinációk, és egyre több olyan ember van ezért, akik keresik az új desztinációkat, keresik azokat a desztinációkat, amikről esetleg már hallottak, de még nem voltak ott, nem jártak ott, keresik az úgynevezett hidden gemeket, az elrejtett kincseket. Budapest szerintem pontosan egy ilyen hidden gem, pontosan egy ilyen elrejtett kincs, és nagyon fontos, hogy mi az a termék, amit mi erre a piacra megalkotunk. Mi erre a piacra a Doroteával az úgynevezett affordable luxury-t, tehát egy megfizethető luxust tűztünk ki célul, tehát egy olyan szállodát szerettünk volna létrehozni, amely érzetében, élményében, a dizájnjából kifolyólag érezteti azt, hogy ez egy nagyon szofisztikált hely, ez egy nagyon magas színvonalú hely, ugyanakkor árazásban egyáltalán nem hozzuk a nyugat-európai 5 csillagos árak szintjét, sőt, szinte nullával vagyunk lemaradva Párizs mögött, lokációba és minőségbe tekintve, tehát egy ugyanolyan lokációjú párizsi hotelben, mint a Dorotea, ugyanezen a minőségben, több mint egy nullával kell ma többet fizetni.
Tehát itt azért van versenyelőnyre lehetőség.
Azt gondolom, hogy ez óriási versenyelőny, de meg kell fordítani, és nem olcsó desztinációként kell magunkra gondolni, hanem megfizethető desztinációra kell gondolni, arra kell gondolni, hogy igenis Budapest olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat tud nyújtani ma nem csak a magyaroknak, hanem alapvetően a turistáknak is, amelyek a saját otthonukban sokkal drágábbak, tehát itt a megfizethetőbb módon jutnak hozzá szinte ugyanahoz, vagy még magasabb színvonalú szolgáltatásokhoz.
Akkor még néhány szó erejéig menjünk ebbe bele, hogyha már a megfizethető luxus szóba került, hogy ugye a Dorotea egy 5 csillagos luxus hotel, de hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Erről is
nem, a Dorotea nem luxus szálloda, ezt nagyon szeretném leszögezni. Sosem szerettünk volna a Doroteából luxus szállodát csinálni. Szerintem a luxus szálloda az a Four Seasons, luxus szálloda a W, luxus szálloda lesz a Saint Regis, minden, legalábbis azt reméljük, hogy a Saint Regis is megüti ezt a szintet, és minden bizony a luxus szálloda lesz majd egyszer a Hotel Gellért, ami mindig is az volt, tehát a Gellért szálloda. A Dorotea nem luxus szálloda. Pont ezért szerettem volna kiemelni, hogy mi ezt a megfizethető kategóriába szeretnénk tenni, tehát ez egy az Autograph a Marriottnak amúgy is prémium márkája. Az egy másik kérdés, hogy mi az Autograph szállodák között is azt gondolom, hogy az egyik top szállodát sikerült megalkotnunk, ami szintén egy versenyelőnyt jelenthet majd nekünk azok között a hotelek között, akik szintén ehhez az Autograph csoporthoz tartoznak, és akiknek a vendégeik mondjuk keresik az Autograph szállodákat.
Egyébként miért pont az Autographot választották, ha már itt tartunk?
Igen, az előbb elkezdtem említeni, hogy az első kihívás a projekttel kapcsolatban az volt, hogy meggyőzzük a Marriott csoportot, hogy a Renaissance Hotel márkánál egy jobbat adjanak nekünk. Miután 2015-ről beszélünk, ami már nem tegnap volt, mégis a W brand már szerződés alatt volt Budapesten, a Ritz-Carlton, ami szintén a Marriott csoporthoz tartozik, már a piacon volt, a Saint Regis-szel már szintén aláírt szerződésük volt, tehát Marriott szinten nem maradt egyébként túl sok választásunk, hiszen nagyon nagy számban vannak reprezentálva a budapesti piacon. Mindeközben egy olyan brendet kerestünk, ahol van szabadságunk alkotni, hiszen ez volt az első nagy, komoly projektünk a városban, és nagyon fontosnak tartottuk a BDPST csoportban azt, hogy egy olyan szállodát csinálhassunk, ahol a dizájnnal és a történetmesélés és a narratívával a turistákat edukálhatjuk a magyar kultúráról. Hiszen nem csak, hogy egy hidden gem, nem csak egy rejtett kincs van Budapest, hanem nem is feltétlenül ismert. Tehát gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki történeteket hallottam arról, hogy összekeverik Budapestet Bukaresttel, nem is feltétlen tudják, hogy hol van Magyarország. Tehát hogy főleg, hogyha valaki az óceánról túlról jön, akkor igenis Európa városai és Európa országai nagyon sokak számára még összemosódik. De hát csak az Európai Unióban van 27 tagállam, tehát nem csodálkozhatunk azon, hogy aki nem feltétlenül otthonos a földrajzban, és mondjuk Ázsia messzebb részein él, annak nem feltétlenül kell szerintem tudnia, hogy hol van Magyarország, és annak mi a fővárosa. Tehát igenis, hiába adott a magyar kultúra nagyon sokat a világnak, sajnos azt gondolom, hogy még mindig nem tudnak elegen erről. Mi ezt a zászlónkra tűztük, hogy igenis a Dorotea víziója és a Dorotea missziója az az, hogy ebben a hotelben, aki bejön, az úgy menjen el, hogy igenis többet tud, nem csak a városról, nem csak az országról, hanem a kultúránkról. Többet tud arról, hogy van fantasztikus porcelángyárunk, tudjon arról, hogy igenis a szódásüveg az egy magyar találmány, tudjon arról, hogy ki Moholy Nagy László vagy Breyer Marcell, és ők miket alkottak.
Most a Dorotának igencsak erős a storytellingje, amely a Habsburg József Nándor feleségére, Dorottyára épül. Mit gondol, milyen szerepet játszik egy ingatlan fejlesztés során a branding?
Nagyon sokban függ az ingatlan típusától, hogy mennyire fontos a branding. Egy irodaház esetében, egy háromcsillagos hotel esetében nem feltétlenül van jelentősége. Az ötcsillagos szálloda esetében is akkor fontos a branding, hogyha indokolja a lokáció, tehát például Párizs belvárosában szinte teljesen mindegy, hogy milyen branden fut egy ötcsillagos szálloda, hiszen el fogja vinni maga a város. Mi azt szoktuk mondani, hogy Budapesten mindig mindent kétszer kell eladni, hiszen először el kell adni a várost, és utána kell eladnunk a szállodát. Tehát Budapesten szerintem maga a storytelling az azért is fontos, hogy ne csak a szállodáról beszéljünk, hanem ez egy maradandó élmény legyen, hazamenjenek, elmeséljék, emlékezzenek rá. Az Autograph Collection azért is volt érdekes választás a számunkra, hiszen ez egy soft brand, tehát sokkal nagyobb teret hagyott nekünk, nem csak arra, hogy saját dizájnt alkothassunk, vagy saját dizájnt hozhassunk ebbe a szállodába, hanem abba is teret adott, sőt, ez egy kitétel volt, hogy saját brandet kell alkotni. Tehát az Autograph Collection szállodái, azok lényegében egy gyűjteményben helyezkednek el, hiszen a maga az Autograph Collection elmondata is az, hogy exactly like nothing else, tehát nincs két egyforma autográf szálloda. Amikor mi 2018-20 körül szembesültünk azzal, hogy el kell kezdenünk egy ilyen brand anyagon, branding anyagon dolgozni, akkor egyébként még nem feltétlenül sokat tudtunk mi a brandingről. Nyilván ösztönösen is van hozzá érzékünk, de a Dorotea projektre lett egyébként létrehozva, emiatt a projekt miatt lett létrehozva a BDPST koncept, mint marketing és kommunikációs ügynökség. Tehát itt az volt a feladatunk, hogy már akkor egy adott dizájnra, egy adott lokációra, egy adott brandre, mint üzemeltető brandre, nekünk kellett hoznunk egy narratívát, nekünk kellett hoznunk egy szállodanevet, és kellett hoznunk egy történetet, ami azért nagyon nehéz, mert ez pontosan úgy nézett ki, mint amikor azt mondjuk, hogy akkor most varjunk egy kabátot a gombhoz. Szerintem visszanézve nagyon hosszú évek munkája van benne, nagyon sok kutató munka előzte meg, és az volt a másik nagy szerencsénk, hogy nagyon jó volt az együttműködés, mind a Lissoni és Partners stúdióval, akik a szálloda dizájnját alkották meg, és jó volt egyébként az autográffal is a viszonyunk. Tehát közösen tudtuk kitalálni azokat a pilléreket, amikre egyébként később a történetet fel kellett húznunk.
Amiről még érdemes beszélnünk, az a BDPST Group egyik kiemelt brandje, a Botanic Collection árnyőmárka. Ugye itt prémium turisztikai brandről beszélünk, amelyet áprilisban vezettek be a piacra. Miért tartották fontosnak, hogy a korábban különálló fejlesztéseket egy ernyőmárka fogja össze, és mi ezekben a hotelekben és szállodákban a közös, és mi az, ami ehhez képest egyedivé tudja tenni őket?
Korábban beszéltünk arról, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt, hanem nagyon sok jól működő piaci példa van előttünk, nem csak destinációs szinten, hanem ugyanígy a szállodapiacon is. Az Autograph Collection és a Dorotea kapcsán volt lehetőségünk szinte 8 éven keresztül tanulni egy olyan hotel csoporttól, akik ma a legerősebbek és a legnagyobbak a világon. Ez egy olyan tudás, amit sokkal okosabb és sokkal tapasztaltabb emberek csináltak, megalkottak meg, az évek során, tehát nekünk nagyon jó sorvezető volt a tanulásra, nagyon sok anyagot és nagyon sok lehetőséget kaptunk a Marriott-tól, hogy a magunkévá tegyük ezt a brandalkotási folyamatot. Az ő példájuk, az ő általuk nyújtott tudással gazdagodva, nyilván így az évek alatt mi is terjeszkedtünk, és úgy láttuk, hogy szükség van arra nekünk is, hogy összefogjuk azokat a házakat, akik most még külön működtek. Tehát nagyon fontos, főleg kommunikációs szinten, hogy tudjunk egy egységet alkotni. Erről beszélgettünk már ugye az interjú kezdetén is, igen, hogy mennyire fontos az, hogy közösen vagy egyénileg dolgozunk. Ez szinte ugyanaz, amit a turizmusban is elmondhatunk, hogy persze nagyon fontos, hogy az Andrássy Hotel, vagy a Turai Kastély, vagy a Melea az egyénileg jól működjön, hiszen az ő munkájuk, az ő teljesítményük hatással lesz egyébként a kollekcióra is, hiszen befolyásolni fogja azt, hogy az emberek mit gondolnak a kollekcióról, viszont miután ők a kollekció tagja is, hogyha a kollekció közösen, tehát a Botanic Collection közösen kommunikál róluk, közösen hirdet, akkor sokkal több emberhez tud eljutni az ő hírük, tehát marketing szempontból nekünk fontos volt az, hogy egységként kezeljük ezeket a házakat.
Van zászlós hajója?
Van a Turai Kastély egyébként, akiről a gyűjteménye az úgynevezett kollekció is a nevét kapta, tehát a Botanic Turai Kastély volt az első botanik szállodánk, és azt gondoltuk, hogy az a történet, az a vízió és az a misszió, ami ott megtörtént, tehát a kastély helyreállítása, és nem csak a kastély, hanem a kastélyt körülvevő park, amit ugyanannyi energiával és erőforrással kutattunk fel, hogy ez eredetileg hogy nézett ki, illetve ugyanúgy történetileg rekonstruáltuk magát a parkot, nem csak az épületet. Ugye emiatt kapta egyébként a kastély is a botanik nevet. És ez a fajta természetközeliség, ez a fajta könnyű elegancia, ez a fajta természetes szépség az, amit mi szeretnénk képviselni minden házunkban.
Nézzünk előre, mik a következő 3 év legfontosabb fejlesztései vagy tervei?
Azt gondolom, hogy a Dorotea szálloda bár már megnyitott, de még mindig nincsen kész. Tehát nagyon fontos, hogy megszilárdítsuk nem csak a szállodát, hanem a benne üzemelő éttermeket is. Be szeretnénk fejezni most már a Mahart házban lévő lakásokat, amelyeket hosszú távon lehet majd bérelni. Illetve a tetőn lesz majd a Dani Garcia csoportnak egy másik étterme, a Bibó, amit szintén szeretnénk még ebben az évben megnyitni. Tehát az első és legfontosabb a következő 3 év teendői közül az az, hogy befejezzük a Doroteát, illetve az üzemeltetését és a marketingét és kommunikációját megszilárdíthassuk. Itt van a küszöbön a Mandarin Orientállal való közös együttműködés is, illetve már alá van írva a szerződésünk, viszont a felújítást még nem kezdtük el, ez a nyár vége felé várható, ami azt hiszem, hogy egy következő nagy feladat az életünkben és egy hatalmas felelősség, és hát a többi ez maradjon még a mi titkunk.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Orbán Ráhel, a BDPST csoport kreatív igazgatója volt a turizmus.com vendége.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.